Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Élettartamának felénél jár a december 6-án pályára állított két magyar műhold, mindkettő folyamatosan küldi az adatokat a Földre. Temesi Ottóval, a műhold anyagtudományi kutatását végző H.I.O.N. Kft. Kutatásfejlesztési igazgatójával beszélgettem.
Jelenleg ugye a tervezett pályaélettartamok felénél járnak, ugye ez az alsó becslés, és ennek megfelelően mai napig végzik a tevékenységüket, ami egy jó hír. Vannak nyilván kihívások ebben a magasságban, de alapvetően egy elliptikus pályán haladnak, aminek a felszíntől mért legkisebb távolsága valahol a 350 km, a legnagyobb pedig valahol a 400 km. A sebességük azok általában egy olyan 7,2 km/szekundum, ami azért egy elég nagy sebesség a hétköznapi sebesség viszonyokhoz képest.
Ez nagyjából 25.900 km/órás sebességnek felel meg. Hogyan lehet erre egy műholdat felkészíteni?
Hát ugye ez az úgynevezett első kozmikus sebesség, és ezt a műholdat pályára állító hordozó rakéta éri el, és akkor, amikor az orkúból egy speciális adapter segítségével pályára állítják, akkor magának az egész orkúpnak ez a sebessége, így egy kis rugó segítségével pályára állítják, és utána távolodik magától az orkúptól, és ugyanúgy utána a feljutató rakéta, a hordozó rakéta ugye visszatér a Földre.
Mit csinálnak ezek a műholdak?
A Spock B elsődleges feladata, hogy egy nagyon hosszú munka előzte meg a műegyetemi kollégáknak a tevékenységét, illetve ezt az eredményt, ami a Spock B-ben testesült meg. A földfelszín rádiófrekvenciás szennyezettségét, intenzitását méri, tehát hogy a földfelszínből a világűrbe milyen rádiófrekvenciás terhelés, zaj, szennyezettség jut ki. Ugye ennek számos szerepe van, hiszen a műholdak kommunikációjába is adott esetben számíthat, és egyéb szempontok is figyelembe vannak véve, amikor egy ilyen mérést terveznek, hogy alapvetően hétköznapi szinten egy ilyen mérés nem elérhető az egyetemek és egyéb hétköznapi partnerek számára, de itt ez megvalósult. Az ATL-1 műhold esetében pedig egy anyagtudományi kutatás fejlesztési eredményt tesztelünk fönn a világűrben, ami több szempontból is fontos. Egyrészt ez egy teljesen magyar kutatásfejlesztési eredmény, ami számos partnerrel közösen valósította meg a team, és elsődleges szerepet a műholdon található akkumulátoroknak a temperálása, szigetelése. De mivel egy ilyen kis műholdon, meg alapvetően magukon a különböző űreszközökön rendkívül jól kell bánni, optimálisan kell bánni a hellyel, így itt most egy 1 milliméteres rétegről van szó a gyakorlatban. Ez végzi azt a temperálást, ami az akkumulátornak az üzemi hőmérsékletét a megfelelő tartományban tartja.
Nyilván leegyszerűsítve, de miből van ez a szigetelő anyag?
Ez 100% alumínium-oxid, és az újdonság tartalma ennek az anyagcsaládnak az, hogy ez egy nanostruktúrált, nanoméret tartományú szerkezettel rendelkezik, és ami nagyon lényeges, hogy nano és mikro porozitással is rendelkezik. Többféle verziót készítettünk. Alapvetően maga ez az anyagcsalád egy világújdonság, aminek a szabadalmaztatása is folyamatban van, és elsődleges alkalmazás nem csak ez a fajta hőszigetelés, ami az akkumulátorok esetében szerepel, hanem nagyon sok lehetőség van ebben az anyagban, mert ez az anyagot nagyon-nagyon magas hőmérsékleten, 1500, akár a tervek alapján 1800 fokon is tervezzük tesztelni és használni, ami innentől már a jó hőszigetelő képesség és a magas hőállóság miatt űrkutatási és űripari alkalmazásra is kimehet.
Ahhoz, hogy össze tudják hasonlítani, nyilván kell egy referenciapont. Mi szolgálja ezt a pontot?
A referencia akkumulátor egy hagyományos kaptonfólia szigetelést kapott, ami általában a gyakorlatban így szokták megoldani, maximum ennyit tesznek rá. Mi viszont három különböző struktúrájú anyagot, szálas anyagot, poranyagot és kompozit anyagot is elhelyeztünk ebben az 1 mm-es, közel 1 mm-es térrészben. Így most, ahogy jönnek az adatok és értelmezzük őket, folyamatosan látjuk, hogy melyiknek hol van az optimuma.
Az akkumulátor élettartamát mennyire növelheti meg az, hogyha hatékonyabb a szigetelés?
Alapvetően jelentősen, hiszen a gyártói specifikációk mindig meghatározzák, hogy mennyi lehet az az alacsony hőmérséklet, vagy akár magas hőmérséklet, ami között célszerű használni. Ez általában 5 és 30 fok között szokott lenni, amit így optimálisnak tartanak. És ha ez alá megy, ugye akkor az akkumulátor kapacitás és teljesítmény ugye lecsökken, tehát kevésbé lehet jól használni. Ha meg fölmelegszik, akkor meg ugye az élettartam jelentősen csökken. Így ezzel a szigeteléssel azt érjük el, hogy ebben az optimális tartományban maradjon bent az akkumulátor. Maga a mérés, ugye ez egy 5 hónapos mérés volt, tehát itt alapvetően ez nem számít, de később a jövőbeni alkalmazások szempontjából hosszú távú, mondjuk egy 500 kilométeren történő 15-18 éves pályaélettartam esetén, ott már jelentős szerepe van ennek.
Említette ezt a bizonyos 1 mm-es kísérleti részt vagy darabot. Maga az egész műhold mekkora?
A SmogP esetében egy 5 cm-szer 5 cm-szer 5 cm-es kockát kell elképzelni, az ATL-1 esetében pedig ennek a kétszerese, azaz 5x5x10 cm. És ez egy nagyon komoly újdonság és egy nagyon komoly előny, hiszen az 5x5x5-ös méretben a SmogP az egyedüli működő műhold és sikeres műhold. Tehát az első ilyen műhold az egy magyar műhold. És a 2PQ, azaz az ATL-1 méretében már volt egy-két ilyen felbocsátás, amelyek közül egy már működött, de ilyen anyagtudományi tesztelésre, ilyen komplett műszerezettséggel még így senki nem tudott sikeresen pályára állítani műholdakat.
A beszélgetést azzal kezdtük, hogy a műholdak a tervezett pályájuk élettartamának nagyjából a felénél járnak most. Mi történik velük a folytatásban?
Amikor elérnek egy pályamagasságot, tehát alapvetően nem csökken most még a pályájuk úgy, ezek az utolsó napokban fog drasztikusan lecsökkenni. Tehát amikor elérik a pályaérettartamuk végét, akkor elkezdenek bezuhanni a földfelszín felé. Jelentős bezuhanás a 250 alatt történik meg kilométerben, és 100 kilométeres magasságban pedig a légköri surlódás miatt, hiszen nagyon nagy sebességgel érkeznek a légkörbe, gyakorlatilag atomjaikra bomlanak a magas hőmérséklet miatt.
Szigma, a holnap világa.
A SOTE transzplantációs és sebészeti klinikáján végrehajtották az 5000. vese átültetést. A műtétek 85-90%-a hosszú távú túlélést biztosít a páciensek számára, mondta el az intézmény igazgatója Kóbori László.
Hát én azt gondolom, hogy miután Magyarországon egyébként is a szervátültetés egy picit ilyen hungarikumként számít, és azt kell mondanom, hogy szervátültetés terén nem állunk rosszul, és nem is álltunk a múltban sem rosszul Európában, de az Eurotranszplant csatlakozás óta valójában a magyar transzplantációs adatok és számok minden tekintetben Európa szinten és világviszonylatban nagyon jók lettek. 25 éves a 250 éves Semmelweis Egyetem a transzplantációs klinika, ami szintén nagyon szép jubileumi szám, és aktivitás tekintetében az 5000. veseátültetés egy nagyon szép, szimbolikus, nagy mutató, ami még azzal is színeznék, hogy ezzel a számmal és a vese átültetések számában a világ és Európa vezetintézményei közé tartozunk, centrumai közé tartozunk, de a vese mellett azt kell mondanom, hogy a szívtranszplantáció és a májátültetés is jó sorban van, mert úgy szív, mint máj, mint vese átültetés tekintetében a múlt év folyamán az Eurotransplant centrumok közül mindhárom szerv tekintetében a második helyen volt Magyarország. Tehát nagyon jó számok, ezek nagyon jó számok, és azt hiszem, hogy erre büszke lehet a szakma, és az 5000. vese átültetés az önmagában egy olyan jubileumi szám, ami egy programnak, egy intézetnek a nagyságát, méretét és aktivitását jelzi, és sikeres átültetéssel, mert ezeknek az átültetéseknek 85-90% a hosszú távú túlélést is eredményez.
Nyilván egy nagyon bonyolult műtétről beszélünk, de mégiscsak az 5000-ről mennyire számít ez most már rutin eljárásnak?
Hát a szervátültetés mindig is speciális terület marad, hát a medicinának egy speciális területe, azt mondták múltban is, és most is ezt szoktam mondani, hogy az űrhajózással együtt fejlődő innovatív szakma, de valóban rutinszerű műtét, de egy speciális területet jelent, naponta, napirenden van ezeknek a szervátültetéseknek a kivitelezése a klinikán.
Mi változott ebben a műtéti eljárásban, mondjuk az 5000-rel ezelőtti első műtéthez képest?
Hát nézze, mint minden mesterség és minden szakmán belül, minél nagyobb gyakorlata van egy központnak, mivel ez alapjában véve egy multidisziplináris, mindegy 100 embernek a munkáját, összecsiszott munkáját eredmény, minél nagyobb a múlt, minél nagyobbak a számok, annál jobban és tökéletesedik a technika, a gyógyszeripar, a gyógyszeres kezelés, az utánkövetés, összességében az egész ellátás, mindegyik, mint az egész medicin és orvostudomány, ahogy fejlődött például a középkortól mostanáig.
Ön szerint miben fejlődhet a transzplantáció a jövőben?
Hát nézd, a szűk keresztmetszet az optimális, tehát jó minőségű donorok számának a relatív kicsi százaléka, mert a donorok száma nem csökkent, ellenben az életkor előre haladtával, ugye a donoroknak az életkora is emelkedik, tehát ezzel egy kicsit meg kell küzdeni minden nap, de azért egyéb más finomító eszközökkel igyekszünk azon segíteni, hogy ennek ellen ezek a szervek jól működjenek, ha más nem szövettani háttér biztosításával, speciális gyógyszeres kezeléssel, stb. És amivel mindez még tovább fejleszthető, most ugye csak a vesére koncentrálunk, mert nagyon hosszú lenne úgy a történet. Veselyben annyit tudunk még, hogy még akár dialízis előtt már például élő donoros transzplantációval segíteni, gyorsítani a műtét tervezett idejét, hogy ne kelljen a betegnek sokat várni a várólistán egy vesére, akár hosszú évek dialízisei után transzplantálni, hanem már akár előtte, vagy minél korábban, akkor van egy úgynevezett keresztdonáció, amikor a párok egymás közt cserélnek vesét, de ilyen lehetőségekre van egyébként további nyitás. Mindenképpen mi is élünk és élni fogunk ezekkel a dolgokkal, élő donoros transzplantáció is rutin a klinikán, ebből is évi 25-30-at végzünk, és ezt tovább szeretnénk növelni. Ezek azok a fortéjuk, amelyekkel még tovább lehet fejleszteni és növelni a műtéti számot.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.